Most folytatódik a gólvonal. A legutóbbi két sorozat győztese a Sevilla nyerte a labdarúgó Európa Ligát, mivel a bázeli döntőben 3-1-re felülmúlta a Liverpoolt. Az andalúz együttes története során 5-5-ször diadalmaskodott a második számú európai kupasorozatban, és jövőre a Bajnokok Ligájában indulhat. Dénes Tamás szakírót, az Inforádió munkatársát kérdeztük.
A játékvezető az első fél időben többször is hibázott, és abban pedig Jürgen Kloppal értek egyet, aki azt mondta, hogy minden kétséges szituációban a játékvezető az ő kárukra döntött. Taric vezető gólja után is, meg még előtte volt egy 2-11-es szituáció, különösen az elsőt éreztem megadhatónak. Érdekes, hogy a találkozó nézések közben figyeltem a spanyol sportnapilapok internetes oldalát, és az ASZ az egyértelműen úgy foglalt azt állást, hogy tiszta 11-es. Ellentétben a Márkával, amelyik úgy fogalmazott, hogy kézzel ért a labdához a védő, de vétlen kezelés volt. Tehát ez megítélés kérdése, én hajlok arra, hogy ez egy 11-es volt. A másodiknál is szerintem meglehetett volna ítélni. A dolognak az a lényege, hogy úgy vélem, hogyha nem 1-0-ra vezet szünetben a Liverpool, hanem mondja 2-0-ra, és csak úgy az egyik 11-est adják meg, akkor is más lett volna a játék képe. Ugyanakkor ezek, amik a Liverpool mellett szólnak. Akkor nagyon rosszul kezdte a csapat a második félidőt, a 17. másodpercben egy európai kupa döntőben nem lehet gólt kapni, és nem lehet mentálisan annyira szétesni egy góltól, mint ahogy ezt tette a Liverpool. Mert a második félidőben csak egy csapat volt a pályán, pedig a Sevilla volt. Az a futball tragikuma, hogy tulajdonképpen a Liverpool leggyengébb pontja az a védő volt, aki 2014-ben még a Sevillával nyert Európa Ligát, Moreno.
A liverpooliak vezetőedzője Jürgen Klopp azt mondta a találkozó után, hogy hát a csapatában nem volt meg a hit, az az akar, ami a Dortmund elleni bravúros fordításban mérkőzésen segítette csapatát. Ez is hiányzott a vörösökből?
Az első félidőben semmiképpen, mert az első félidőben jól játszott a Liverpool. Klopp nyilván arra gondol, hogy miután hátrányba került a csapata, ahogy került egyébként például a Dortmund ellen, nem volt meg az a lelki töltet, amivel a csapat megpróbálta volna az egyenlítést vagy adott esetben a győzelmet. Elég gyorsan jöttek egymás után a sevillai gólok, legalábbis a második, a harmadik, amely végleg eldöntött a megítélésem szerint a találkozót. De bármilyen eretnekségnek is hat, én egy kicsit Kloppot is hibáztatom a történtekért, mert úgy látom, hogy látva a védelem törékenységét nem tudott igazán jól belenyúlni a csapatba. Az más kérdés, hogy ez a szakónak a hiánya távol létre az sok számított. Lehet azon gondolkodni, hogy milyen lehetőségei lettek volna a védelmet megerősíteni, de úgy gondolom, hogy például a bal hátvéd helyén korábban egyetlen cserélt volna, az a sokat tett volna. Nyilván a végén megpróbált mindent, aki a kispadon ültetára, azt mindenkit beküldött, de ez már a második félidőben nem segített. Nagyon érdekes, mert nagyon kevés olyan példát találunk akár az Európai Kupa döntők történetéből is, amelyik arról szól, hogy egy találkozó ennyire felemás legyen, vagy ennyire eltérő félidőket nyáltan. Teljesen, mint a két különböző találkozó lett volna. Az első a Liverpoolé volt, a második a Sevilla, csak hát a másodikban a Sevilla több gólt szerzett, és én azt mondom azért, hogy a játék összképe alapján, és a második fél egy feltámadást tekintve megérdemelten nyerte meg a kupát. Camero például, aki az első félidőben szinte a pályán nem volt, a második félidőben, hát nem mondok sokat, 4 vagy 5 gólt is szerezhetett volna.
A Sevilla sorozatban harmadszor nyerte meg az Európa Ligát. Ez mennyire egyedülálló a labdarúgás történetében?
Az Európa Liga történetében természetesen egyedülálló. 11 év alatt belejött az UEFA Kupa találkozókat is. 5 elsőséget szerzett a Sevilla ebben a sorozatban. Ugye azért ez is ritkaság számban megy. Sorozatban bármelyik nagy nemzetközi kupát Európában 3-szor nagyon ritkán nyerték meg csapatok. Ugye a Real Madrid nagy szériájára kell, hogy gondoljunk 1956 és 1960 között. A bajnok csapatok Európa Kupájában az Ajax és a legutóbb Bayern München triplázására. Úgyhogy a Bayern triplázása óta egyetlen nagy európai kupa sorozatban sem tudott csak a sorozatban 3-szor nyerni. Érdemes még azért arra is felhívni talán a figyelmet, hogy mivel tudjuk azt, hogy a Bajnokok Ligájában és a spanyol győztes avattak majd 2016-ban, hiszen a 28. milánói Filánó fináléban a La Liga két csapata játszik majd a Real Madrid és az Atlético Madrid egymással. Így kimondhatjuk azt, hogy a 2014-es, a 2015-ös és a 2016-os tavaszon is mind a két európai nagy kupát, értem alatt a Bajnokok Ligáját és az Európa Ligát, és ebből következően az Európai Szuperkupát is spanyol csapat nyerte meg, vagy nyeri meg.
Hát ezzel eldőlt, hogy a Liverpool nem indulhat jövőre a nemzetközi kupákban. Ugye Jürgen Klopp csapata 8. lett Angliában, ezzel sem ért el európai indulási lehetőséget. Mekkora csalódás ez a Merszi partján?
Hát ezt majd eldöntik a Liverpooliak. Az, hogy amikor ő átvette a bajnokságot, nem lehetett azt célként kitűzni, vagy nem volt egyértelmű cél az, hogy a Bajnokok Ligája indulást érje el, az biztos. Az, hogy nyerje meg az Európa Ligát, azért az egy túlságosan merész célkitűzés lett volna. volna. A Liga kupában jó szerepelt, a csapat csak 11-esekkel kapott ki, talán a Prefékában egy kicsit csalódást okozott, de nagyon kiemelkedőnek nyilván nem lehet minősíteni ezt a szezont. Én inkább azt gondolom, hogy a következő szezon az építkezés egyében zajlik majd. A Liverpoolnak nagyon furcsa a története, mert mondjuk a mai 40-esek, 50-esek generációja úgy éli meg, hogy a Liverpool az Európa egyik vezető csapata, és tényleg a 70-es, 80-es években hihetetlen szép sikereket ért el a csapat, valóban a világ egyik legjobb, egy bizonyos periódusban a világ legjobb csapata volt. Aztán volt már a 21. században, a 2000-es évek elején is egy nagyszerű szériája a Liverpoolnak, egész megnyerte ugye az UEFA kupát az Alavés-en, másrészt a bajnokok ligájában a nagy feltámadást követően győzni tudott, illetőleg hát játszott BL döntőt is. De az a csapat, amelyik nagyon hosszú ideig Anglia legtöbb bajnoki címében dicsekedhetett, és a Manchester United csak az elmúlt években előzte meg az öröklanglistán, soha nem tudta megnyerni a Premier League-et. Közel állt hozzá néhány évvel ezelőtt, amikor Luis Suárez remeklésével ugye tulajdonképpen inkább elveszítette a bajnoki aranyérmet, mint megszerezte a második helyet. De kérdéses az, hogy a Liverpool, amelynek a múltja, mondom, egészen fényes, ma már hova sorolunk? Reálisan én azt gondolom, hogy a játékos állomány nem tartozik Anglia négy legjobb csapata közé, ezért én azt nem bérem nagy meglepetésnek, hogy nem került be a bajnokok ligájába. Azt természetesen adott esetben végeztek a bajnokok ligája, illetve a BL selejtezőt helyek mögött csapatok még a Liverpoolt megelőzve, az nyilvánvaló, és közülük talán a játékos állomány nem mindegyiknek volt erősebb a poolnál, de azért az, hogy valami döbbenetesen rossz szezont produkált volna a Liverpool, azt nem merném mondani.
Dénes Tamás futballszakírót, az Inforádió munkatársát hallották. Vaj Ádám számára még mindig nehezen felfogható, hogy a szentpétervári világbajnokság alatt az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Minnesota leigazolta. A válogatott kapus a kiesés ellenére elégedett volt a nemzeti együttes szereplésével.
Én mindig ugyanúgy nem fogom fel a dolgokat, de szerintem nem is fogom még egy darabig, majd csak akkor, mikor felülök a gépre és ott leszek. Szóval nagyon nagy sokkal ért engem ez, hogy leszerződtettek engem.
A VB alatt ugye tárgyalások voltak, több csapat is megkereste. Mennyire jut idő az ilyen egyeztetésekre egy világbajnokság közben?
Hát ugye ezért van a menedzser, hogy mindent ő intézze, és mindent el is intézett, nem volt ezzel gond.
Miért a Minnesota mellett döntött? Ugye kereste a Chicago is többek között.
Azért Minnesota-t választottam, mert ez volt a számomra a legjobb ajánlat.
Mikor kell kiutazni, hogyan kezdődik a munka az Egyesült Államokban?
Majd július 15-én egy héttel korábban fogok menni, mint ahogy a tábor kezdődik, szóval július 9-10 környékén fogok én kimenni, hogy legyen időm átszokni, kicsit edzegetni még, és akkor lesz egy tábor, majd start egy két hétig, és utána hazajövök, és megyek vissza majd szeptemberben a nagy csapattal.
Két fő kapusa van ugye a Minnesotának, Devan Dubnyk és Darcy Kümpel. Róluk mit lehet tudni, mekkora esélyt lát a csapatba kerülésre?
Dubnyknak ugye neki még élő szerződése van, viszont a második szám kapusnak most fog lejárni valamikor a szerződése, és nagyon remélem, hogy ott tudok lenni, ott a tűz közelbe, meg tudjam, hogy igenis én vagyok ott a második. Ez majd a nyár során ez még ki fog alakulni.
Fiatalabb korában jégkorongozott már az USA-ban. Milyen tapasztalatokat szerzett pár évvel ezelőtt?
Hát ugye az egy junior liga volt, és annyival másabb a európai hokitól, hogy kicsit agresszívebben, kicsit ütközősebb, kicsit verekedősebb jégkorongot játszanak, és nagyon-nagyon jól és gyorsan tudják járatni a korongukat. Nagyon-nagyon jó tapasztalatokat tudtam szerezni.
A magyar válogatott szereplésével a szakértők, a szurkolók is elégedettek voltak, és a legnagyobb riválisoktól, a sztárcsapatok vezetőitől is jó kritikát kapott a magyar válogatott, amely végül kiesett, így összességében hogyan értékelték a szereplést?
Magyar válogatott mindent megtett azért, hogy bent tudjuk maradni. Ez látszott is a meccseken, hogy mindenki szívét, lelkét beleteszi ebbe a játékba, és hogy élvezzük a játékot. Ugye finnek, azért Amerikát is, meg Kanadánál is, meg az összes többi meccseknél is, a franciáknál, ugye a fehér oroszokat meg is vertük, németeknél is meg tudtuk őket szorongatni, meg tudtuk őket letni azzal, hogy nem lesz nekik ez olyan könnyű. Úgy is jöttek ki a pályára, hogy számoltak ezzel, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Jó érzés volt, hogy tiszteltek minket, beleadtak apait, anyait, válogatott csapat az nagyon kitette szívét, lelkét. Mindenképp sikerrel zárult, annak ellenére, hogy kiestünk. Mindenképp sikert tudhatunk magunk mögött, mert tényleg mindenki a 100%-át beleadta.
Hogy látja azokat a elismerő kritikákat, amelyek elhangzottak, hogy hát a magyar jégkorong válogatott megmutatta, hogy igenis megérett arra a szintre, hogy gyakrabban legyen résztvevője az elit VB-nek, és tulajdonképpen szintet lépett. Elvárható lehet akkor az akár, hogy ne csak 7-8 évente legyen tagja az A csoportnak a magyar hoki válogatott?
Persze, akár 2 éven belül is, ugye jövőre most a Divegyában ismét nagyon nehéz mérkőzések fognak ránk várni, és nagyon nehéz lesz ugye majd ott szerepelni, de nem lesz gond szerintem azzal, hogy ne 100%-osan vágjunk bele mindenbe. Igen, szerintem van esély arra is, hogy jövőre ugyanúgy feljutnánk.
Mit szólna, hogyan dönteni egy olyan helyzetben, amikor esetleg az NHL rájátszása és a világbajnoki szereplés között kellene választania a magyar válogatott és a Minnesota között?
Nem voltam még ilyen helyzetben, nem is tudom, hogy mi lesz még akkor, erre nem is tudok most válaszolni.
Vaj Ádámot a magyar jégkorong válogatott és a Minnesota kapusát hallották. Május 25-én lesz a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében a kihívás napja. Czene Attila, a szövetség elnöke örömét fejezte ki, hogy az esemény sorozat hatására az embereknek nem kell eltávolodniuk a lakóhelyüktől, hogy mozogjanak. A riporter Mihályi Petra.
A fejlődés ugye azt mutatja, hogy ha több létszámmal tudunk abszolválni, tehát több embert tudunk megszólítani. Ezt szoktuk mondani, hogy 8-9 000 főt azért tavaly is sikerült megszólítani. Azt nem gondolom, hogy elérjük az 1 millió főt, de a 122 benevezett település lakosságát nézzük az 1,6 millió, tehát nyilván mi azt tudjuk mérni. Ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi település és ennyi lakoshoz jutunk el aznap a kihívás napjával és ennek a hírével, és az egészséges életmódra való felhívással. Nyilván sokkal többel, de nekünk muszáj arra szorítkozni, akik a versenyre benevezték. Ez pedig 122 település, a megfelelő lakosszámokkal. Ebben van nyilván 1000 fő alatti település, és ugyanúgy van benne 2000 fölötti, például Debrecen, illetve Budapesten külön veszük az önkormányzatokat, a kerületeket.
Mit tesznek az érdekében, hogy ez a program vonzóbb legyen a fiatalok a lakosság számára, az átlagember számára, és minél többen csatlakozzanak a kihívás napjához?
Ezért vannak az együttműködő partnerek. Itt volt ugye Kis Gergely, aki a Nagy Sportág Választónak az arca, és a kismamákat, a terhes anyukákat és a kismamákat tudja külön megszólítani. Tehát külön korcsok, külön társadalmi csoportokat és külön mozgásformákat hívtunk most idén.
Czene Attila olimpiai bajnok úszót, a Magyar Szabadidőszövetség elnökét hallották. Ezzel pedig véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az inforádió.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.